hallgassuk meg Istennek igét, amelyet szeretnénk nektek olvasni. Malakiás próféta könyvének első fejezetének két helyéről. Szeretném olvasni a második verset, majd a 14. verset, ahonnan is így szólzánk a mindenható Isten. Szeretlek benneteket, mondja az Úr. És a 14. vers. Pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Malakiás próféta könyvéről folytatjuk tovább azt a sorozatot, amit két vasárnappal ezelőtt elkezdtünk. Nem véletlenül olvastam fel, nem azért, mert elfelejtettem, hogy mivel fejeztem be az előző alkalommal, és azért olvastam fel újra az első fejezet végét, hanem azért, mert szándékomban áll még egyszer erről a részről beszélni a kedves testvérek között. Már ebben a sorozatban is mondtam, és most szeretném újra elmondani azt, hogy az Isten tisztelet az nem csupán egy alkalom, amire összejön a gyülekezet közössége, hanem református emberek úgy tekintünk az egész életünkre, mint Isten tiszteletre. Az életünket nem lehet szeletekre osztani. Bár én azt gondolom, hogy mi nagyon sokszor megpróbáljuk szeletekre osztani az életünket, úgy gondoljuk, hogy van egy templomi része az életünknek, van egy vallásos része az életünknek, ezen kívül van a családunk, meg a munkánk, és valahogy így szeletelgetjük az életünket, az emberi kapcsolataink, és ki tudja milyen dolgok mentén. És ebben valahol ebben a gondolkodásban egy kicsit az is benne van, hogy vannak területek, amelyek az Istenre tartoznak, és vannak olyan területek, amelyeket pedig szeretnénk a magunk hatalmában, a magunk kezében tartani. Anélkül, hogy kiprédikálnám, de a múlt héten a nyolcadikosokkal beszélgettünk a családról, vagy legalábbis próbáltam velük beszélgetni a családról, és az egyik lány nem szemtelenségből megkérdezte tőlem, hogy mondjam meg őszintén, hogy mi köze van a családnak az Istenhez. Hát van a család, meg van az Isten. És azt gondolom, hogy ez a lány rátapintott valamire, amiről nagyon sokan hasonlóképpen gondolkoznak. Van a család, meg van Isten. És valahogy a kettőnek sokszor nincsen köze egymáshoz. Az emberi életet nem lehet szeletekre osztani. Mint ahogy bennünket sem, mint ahogy a szívünket sem lehet szeletekre osztani. Nem úgy van, hogy van a családnak is egy kis helye, meg a munkának is, mert mi egy ember vagyunk, ezt nem, mi egy emberként élünk meg mindent az életünkben, még akkor is, ha természetesen vannak területei az életünknek, de Isten mégis arra hív bennünket, hogy egy emberként, osztatlan szívvel tiszteljük őt. Az életünknek minden egyes területén engedjük, hogy ő úrrá lehessen. Isten igéje tehát az élet Isten tiszteletéről beszél, és nem pedig csak arról, hogy van egy alkalom vasárnap, amikor összegyűltök, hogy tiszteljetek engem. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne ezt újra felfedeznünk és megértenünk. Nekünk reformátusoknak különösképpen is, hiszen ez a hagyományunkhoz tartozik. És ez a hagyomány nem egy üres valami, hanem egy nagyon komoly dolog, hogy az egész életünkkel tisztelnünk kell az Istent. Tegnap egy érdekes cikket olvastam az interneten, amely arról szólt, hogy az első század kis-ázsiai keresztjén gyülekezetei sokszor azért kerültek konfliktusba a környezetükkel, mert egészen mások voltak a prioritásaik, egészen mások voltak az értékeik és a kötődéseik, és ezek mindenki számára, akik között éltek, nagyon világosan látszódott. Ezek a különbségek okoztak sok-sok konfliktust az életükben, mert anélkül, hogy ők el akarták volna magukat szakítani abból a környezetből, amelyben élték az életüket, mégis azzal, ahogyan éltek, valóban azt látták mások, hogy ők nem úgy gondolkodnak, nem úgy beszélnek, nem úgy hozzák a döntéseiket, nem úgy éreznek, ahogy ők éreznek, nem mennek együtt a divattal, a korszellemmel, és ettől nagyon sokszor az első századi keresztjének bántásokat, meg üldöztetéseket kaptak válaszolva cserébe, mert a legtöbb ember nem tud mit kezdeni azzal, ami egészen más, mint amilyen ő, és sokszor valahol a lelkemén a legtöbb ember érzi, hogy hát valahogy nekem kéne megváltoznom, olyanná lennem, mint azok, akik másként élnek, másként járnak, vagy mint a keresztjének, de sokkal könnyebb ütni, mint változni. Persze Európában nem üldöznek bennünket a hitünk miatt. Itt bátran ki lehet állni, és lehet bizonságot tenni Jézus Krisztusról. Legfeljebb az embert megmosolyogják. De nem fogják bebörtönözni, nem fogják elvenni az életünket, nem fognak bennünket pellengére állítani, és nem fognak ránk újjal mutogatni, hogy na, itt vannak a keresztjének. Nem is ezért olvastam fel, vagy idéztem ezt a cikket az internetről, hanem egyszerűen azért, mert kapcsolódik Malakiás könyvéhez, ahhoz a néhány vershez, amit felolvastam. Hiszen gondoljátok meg, kedves testvérek, hogy nincsen visszataszítóbb és nincsen rombolóbb dolog annál, mint amikor látja valaki valakinek az életét, aki önmagát kereszténynek mondja, aki azt mondja, hogy én Jézus Krisztust követem, aki látja valakinek az életét, aki azt állítja magáról, hogy én hiszek az Istenben, és belesző bizonyos vallásos szálakat ez az ember az életében, és mégis a kívülálló azt látja, hogy alapjában véve mégsem tiszteli ez a valaki Istent, azt az Istent, akit pedig azt mondja, hogy követ. Az élete nem, csak a szája az, amely elköteleződött az Isten tisztelete mellett. Vagy még talán sokszor az sem. Hát így voltak Malakiás korában a papok, azok a papok, akikkel ugye mondtam, hogy párbeszédet folytat Malakiáson keresztül Isten. De azt is elmondtam a múltkor, hogy ne gondoljuk azt, hogy mi nyugodtan hátradőlhetünk, mert nem rólunk szól ez a néhány vers, hiszen mi nem vagyunk papok, meg nem vagyunk lelkészek, legfeljebb nekem szólhat ez a néhány felolvasott vers, hiszen Isten úgy tekint ránk, mint akiket a szolgálatába állított. És új szövetségi értelemben mi mindannyian papok vagyunk, szent nemzetség, akik Krisztus kell, hogy szolgáljuk ebben a világban. Talán emlékeztek még arra, hogy Isten ezeknek a papoknak, a Malakiás korabeli papoknak a szemére azt veti, hogy az Isten tisztelet nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Hadd idézzek fel csak két verset. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. Másik helyről. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Átkozott és csaló. Van épp hím állatanyájban, mégis hitványat áldozol az Úrnak, ha fogadalmat tesz. Most ezért fontos, és ezért szeretnék ezen a mai vasárnapon előttetek beszélni a hamis Isten tiszteletről, meg az igaz Isten tiszteletről. Szeretnék beszélni arról, hogy milyen okai vannak a hamis Isten tiszteletnek, hogy milyen gyökerei vannak a hamis Isten tiszteletnek, és szeretnék arról beszélni nektek, hogy milyen az igaz Isten tisztelet. Nézzük először tehát azt, hogy milyen okai vannak a hamis Isten tiszteletnek. Malakiás két dolgot nevez meg. Az egyik dolog az, hogy akkor válik hamissá egy ember életében az Isten tisztelet, ha elfelejti az Istennek a szeretetét. Az Isten szeretetének a nagyságát. A másik nagyon komoly oka, ha hamissá válik az Isten tisztelet egy ember életében, az az, hogyha elfelejtkezik az Isten nagyságáról. Arról, hogy ő egy hatalmas Isten előtt éli az életét. Egy olyan hatalmas Isten előtt, aki látja az életünket, aki számon tart bennünket. Nagyon világossá teszi, tehát ebben a néhány versben is ezt hallhattuk, hogy Izrael Isten tisztelete azért hamis, mert képmutató. Mert nem tartják annak Istent, aki ő valójában, akinek ő önmagát kijelenti. Emlékeztek még talán arra, ezért is olvastam fel emlékeztetőül azt a verset, ennek az igehirdetésnek az elején, akkor Isten azt mondja az ő népének, így kezdődik el Malakiás könyve, hogy szeretlek benneteket. Így kezdődik el az egész könyv. Nem azzal kezdi Isten, hogy elkezdi fejbeveregetni őket, és elkezdi szemükre hányni azt, hogy hát én ezt látom a ti életetekben, ilyen a ti Isten tiszteletetek, hanem Isten azzal kezdi el a párbeszédet, hogy én szeretlek benneteket. És nem múlt időben beszél. Nem úgy beszél, mint aki sértődötten hátat fordít a népnek, hanem mint aki azon túl is szeret, amikor már nincsen bennük semmiféle szerethető. Szeretlek benneteket, mondja az Isten. Ezzel kezdi, és erre hivatkozik, mielőtt bármit is mondana. És tudjátok, elgondolkodtam azon, hogy tulajdonképpen Isten mindig a szeretet jogán szólal meg. A szeretet jogán. Minden, amit mond az Isten, még akkor is, hogyha az néha nagyon keménynek hangzik, azt nem azért mondja Isten meg, mert nem szeret, hanem azért mondja, mert nagyon is szeret. De hát így vagyunk mi is a gyerekeinkkel, nem? Meg így voltunk a gyerekeinkkel. Hát azért mondjuk nekik azt, hogy ebben és ebben a dologban változzanak meg, mert szeretjük őket, mert nem akarjuk, hogy olyanok legyenek, mint akiket nem szeretnek. És akiket nem szeretnek, azoknak az életén látszik is, hogy őket nem szeretik. És döbbenetes dolog az, hogy felnőtt emberek élnek közöttünk, lehet, hogy itt is közöttünk is vannak ilyenek, akik valamint hordoznak az életükben, még gyerekkorukból, talán éppen azt, hogy nem szerették őket jól a szüleik. És ezt egész életen keresztül végig visszük magunkkal. Lehetünk már akármilyen idősek is. De mégis ott van bennünk az, hogy valami azért romlott el az életünkben, mert rosszul kezdődött. Mert nem szerettek bennünket, vagy nem jól szerettek bennünket. És az Isten azt mondja, hogy én szeretlek benneteket, és ezt azért teszi, mert nem akarja azt, hogy az életünk olyan maradjon, amilyen nélküle lehet, hanem szeretné, ha olyanná lenne, amelynek ő szeretné, és amiben mi is igazán boldogok lehetnénk. És tudjátok, az Isten szeretete egy megelőlegezett szeretet. Az Isten mindig megelőlegezi a szeretetét. Ez nem úgy van, hogy majd egyszer valahogy érdemes leszek rá, és akkor az Isten majd elkezd engem szeretni. Nem vagyok rá érdemes, és az Isten annak ellenére szeret engem. Sosem attól függ, hogy én mit teszek, vagy mit nem teszek meg, hogy mit mondok, vagy mit nem mondok. Az Isten ettől függetlenül szeret. Mert ő döntött mellettünk, mert tudnunk kell, hogy sohasem mi választjuk az Istent. Ez nem úgy van, hogy egyszer reggel felébredtem, és azt mondtam, hogy Uram, én hiszek benned. Hanem úgy van ez, hogy én minden reggel úgy keltem föl sokáig, hogy nem hittem Istenben. És akkor egyszer csak Isten elkezdett valamilyen furcsa, titokzatos módon vonni magához, és egyszer csak felismertem azt, hogy aha, létezik Isten. És ez az Isten nem egy haragvó Isten, aki meg akar engem büntetni, hanem egy Isten, aki szeretni akar engem. Annak ellenére, amilyen én vagyok. És tudjátok, az a fantasztikus, hogy az Isten, aki döntött mellettünk, nem vonja vissza ezt a döntését. Nem vonja vissza. És tudjátok, pontosan ez a mérhetetlen isteni szeretete az, amely többre kötelez bennünket. Amely életünk minden percében többre kötelez bennünket. Remélem értitek. Mert az, hogy az Isten szeret bennünket, az az Isten, aki a világ mindenségnek az ura. Gondoljátok meg, hogy micsoda nagy méltóság az, hogy az Isten szeret engem és téged. Hogy ez milyen nagy méltóság. Hogy a világ mindenség ura törődik velünk, gondoskodni akar rólunk, odafigyel ránk, számon tart bennünket. És ez akkor is így van, hogyha pillanatnyilag az ember ebből nem érez semmit. Én ebben hiszek és hinni is akarok, meg így is tapasztaltam. Az Isten szeret, és ezért nem tehetjük meg azt, hogy az életünkkel nem hódolunk neki, és nem vagyunk hálásak neki. Szeretlek benneteket, mondja az Isten. És ez nem egy csöpögő szirupos szeretet. Ez nem egy ilyen Valentin napi kis szívecske, amiben benne bele van írva a nevünk, hogy Isten szeret minket, és akkor így átadja nekünk, hogy ez nem ilyen szeretet. És azt gondolom, hogy az igazi szeretet, az emberi, két ember közötti igazi szeretet se ilyen. Hanem ez valami döntés, amit a másik mellett hozok, és szeretem minden körülmények között. És nem fordítok neki hátat akkor sem, hogyha nem mindig szerethető. És ez egy nagy küzdelem. Nekünk ez nagy küzdelem. Istenből pedig természetesen árad. Ilyen az ő lénye. Isten szeretet, mondja János. És azt gondolom, megfogalmazta az Istennek a lényegét. Az Istenből árad az önzetlen szeretet. Szeretlek benneteket, mondja az Isten. Ugye emlékeztek még, hogy 7 alkalommal hivatkozik arra, hogy ő a seregek ura. Azaz ő az az úr, aki úr menjen és földön. És aki előtt hódol láthatatlan és látható minden, amit teremtmény ezen a világon. Azt olvassuk, Isten erre hivatkozik. Én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. A hamis Isten tisztelet oka tehát mindig az, hogy az ember elfeledkezik az Isten mérhetetlen szeretetéről, és elfeledkezik arról, hogy ki is az az Isten, hogy milyen hatalmas az az Isten, aki előtt ő éli az életét. Másodszor szeretném, hogyha megnéznénk azt, hogy milyen gyökerei vannak, mi a lényege a hamis Isten tiszteletnek. Nagyon röviden így lehetne megfogalmazni, üres vallásosság. Látszat Isten tisztelet. Vagy pontosabban az Isten tisztelet, amely azt szemlélteti, hogy mennyire kevésre értékeli az Istent. Ugye milyen ellenmondásos? Olyan Isten tisztelet, amely azt mutatja egy kívülálló számára, hogy azok az emberek, akik Isten tiszteletére gyűlnek össze, milyen kevésre értékelik Istent. Döbbenetes dolog ez. És Isten azt mondja, hogy Izrael, ti ilyenek vagytok. A ti Isten tiszteletek azt szemlélteti, hogy mennyire nem tartotok engem semmire. Elég, ha valaki megnézi, hogy milyen áldozatokat hoztok nekem. Hogy mennyire tartjátok meg, és mennyire veszitek komolyan a saját fogadalmaitokat. Ezt mondja az Isten. Az Isten tisztelet, a hamis Isten tisztelet lényege az, hogy tulajdonképpen kevésre értékelem Istent. De ne gondoljátok, hogy ez azt jelenti, hogy akkor csak Istent értékelem kevésre, hanem azt jelenti, hogy valami mást viszont felértékelek az életemben. Mert ez mindig így működik. Hogyha valaki nem tiszteli az Istent, akkor valami más kezd el majd értékessé válni az életében. Izrael papjairól azt olvastuk, hogy bár az lett volna a törvény szerint ti rend, hogy hibátlan, tökéletes áldozatokat hozzanak Isten elé, mert hogy az volt méltó az Isten tiszteletével, ezek az emberek hozták a hitvány áldozatokat, meg hozták a lopott áldozatot, és tudjátok, nem nehéz kitalálni, hogy miért. És ha lenne időnk rá, tartanánk egy pauzát, egy kis szünetet, és mindenki gondolkodhatna azon, hogy hát mégis miért történik ez? Tudjátok miért? Mert a jó állatokat jó pénzen el lehetett adni. Ennyi. Na most gondoljátok meg, hát a hitvány állat kinek kell? Senkinek. De a jó állatokat, azokat jó áron el lehetett adni. Istennek meg jó lesz a hitvány is végülis. De még jobb a lopott áldozat. Mert az meg semmibe nem kerül, nem? Hát azt csak el kell venni a másiktól. Az a másiknak került valamiben, nem nekem. Na, az még jobb. Nem kell az embernek mélyen zsebébe nyúlnia, hogy áldozatot mutasson be Istennek. Tulajdonképpen kit is tiszteltek igazából a papok? Ki volt az első az életükben? Az Isten? Hát mondhatnánk igen, mert hát mégis bemutattak áldozatot Istennek. Volt az Isten tisztelet, de gyakorlatilag mégiscsak arról szólt, hogy a zsebük volt. A zsebük volt az Istenük. Tulajdonképpen ezek az emberek igazából nem is az Isten erejében bíztak, hanem a pénzük hatalmában és az erejében. Mert ha az ember nem látja többi Istent annak, aki, ha elfelejtkezünk az ő szeretetéről, ha már nem látjuk az ő nagyságát, akkor valami más válik fontossá az életünk, mert más emelkedik ki. Mondom, C.S. Lewisről hallottunk mindannyian, ha máshol nem, akkor a Narnia krónikái című filmsorozat, vagy a mozikban vetített filmek alapján. Egyébként hagyd mondjam azt, hogy nagyon jó könyv a Narnia krónikái is, de C.S. Lewisnak sokkal több értékes könyve van, értékesebb könyve van, mint ez. Ő mondta egyszer ezt, hogy egy előadásában, hogy ha az emberek többé nem hisznek Istenben, akkor nem a semmiben kezdenek el hinni, hanem mindent elhisznek. Mindent. Mert az ember Nincs meg Isten tisztelet nélkül. Kell valaki, akit az ember imád, akit tisztel. Szóval, hogyha az ember nem a mennyben keresi már a kincseit, akkor a földön fog magának kincseket találni. És törvényszerű dolog az, hogyha már nem az Úr az életem minden területén az Úr, akkor valami más kezd el uralkodni az életem felett. Ez így működik. Nincs szabadság. Olyan értelemben véve, hogy hatalom nélküli szabadság, amit az emberek képzelnek, hogy a szabadság az, hogy nincs fölöttem senki. Ilyen nincs. Ugye tudjátok, hogy ilyen nincs. Valaki mindig áll az ember felett. Csak az nem mindegy, hogy ki az, aki felettünk áll, és aki uralkodik az életünk felett. Megosztott szívvel pedig nem lehet szolgálni az Istent. Mint ahogy megosztott szívvel semmit nem lehet csinálni, annak nincs értelme. Csak úgy értelmes valamit csinálni, hogyha az ember az teljes erővel és teljes odaszállással csinálja. Egyébként meg nincs értelme. Mert akkor mindig félgőzzel fogja csinálni. Amis Isten tiszteletnek, tehát pontosan az a gyökere és az a lényege, hogy az ember megosztott szívvel akar lavírozni az Isten szolgálata és a valami más szolgálata között. Az egyik értelemben leértékeli az Istennek a személyét, más tekintetben viszont felértékel valamit, ami többre értékel, mint Istent. És végül arról szeretnék röviden szólni, hogy ha a hamis Isten tisztelet ilyen, akkor milyen az igaz Isten tisztelet? Csak néhány egyszerű dolgot hagyd mondjak el róla. Amíg a hamis Isten tisztelet üres felszínességével szemben, az igazi Isten tisztelet szívből jön. Nem csak egy külsőség, hanem valami, ami belőlem fakad, ami természetesen árad az emberből. Ami önkéntes, őszinte, erőlködés nélküli, kényszerek nélküli, mondhatni ösztönös. És talán éppen ettől hiteles. Hogy amikor látom a másik embert, nem azt látom rajta, hogy ez egy tökéletes valaki, hát ez egy tökéletes ember. Mert soha nem leszünk tökéletesek. De valaki látja rajtunk azt, hogy amit mi hitnek hívunk, és mi azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, az egy belőlünk áradó dolog, ami áthatja az egész életünket. Átszövi a gondolatainkat, a döntéseinket, mindent. Másodszor éppen a hitelességéből fakadóan ösztönző és kívánatos. Az igazi Isten tiszteletnek ez a természete, hogy ismeri és elismeri az Isten szeretetét, ismeri és elismeri önmaga felett az Istennek a hatalmát, mert tudja, hogy az Isten nagy, nincs nála nagyobb. És közben nem azt keresi, hogy mit tehetek, meg mit nem tehetek, mert akkor a tettei állnak a középpontban, hanem az Isten személye áll az ő gondolkodásának a középpontjában. Amikor még kezdőbb hívő ember voltam, mint most, akkor emlékszem, hogy ifjúsági órákat tudtunk arról beszélgetni, hogy egy keresztény embernek mit szabad csinálni, és mit nem szabad csinálni. Lehet miniszoknyában egy keresztény lány, vagy nem lehet miniszoknyában. Eljutottunk odáig, hogy meghatároztuk, hogy hány centi lehet az a miniszoknya, ami még Isten számára elfogadható. És hát ilyen dolgokról beszélgettünk. Bemehetünk egy pizzériába, vagy nem mehetünk be egy pizzériába? Ezek nagyon fontos kérdései voltak akkor az életünk. Komolyan, tehát senki nem mondta azt nekünk, hogy egy keresztény embernek nem ezeken a dolgokon kell gondolkodnia. Ne értsétek félre, nem a tetteink kell, hogy a hitünk középpontjában álljanak, hanem az Isten kell, hogy a hitünk középpontjában álljon. De az Isten állami hitünknek a középpontjában, akkor azt gondolom, józanul és következetesen az ember sok mindenre eljut. És sok mindent nem fog megtenni, nem azért, mert ez tiltja a vallása, hanem azért, mert tudja, hogy az nem biztos, hogy tetszene Istennek, sőt, azt tudja, hogy nem fog tetszeni Istennek. Én például biztos nem fogok felvenni miniszoknyát, bevallom nektek őszintén. De viccet félretéve. Nekünk nem arról kell beszélgetnünk, amikor összejövünk, hogy mi az, amit szabad csinálunk, meg mi az ember, az egyszerűen fakad az emberből. Tudom, hogy hol vannak a határai. Én azt gondolom, a jó nevelésnek is ez a célja, hogy az ember nem tudja minden tekintetben elmondani a gyerekének azt, hogy no, ezt nem szabad, ezt nem szabad, ezt nem szabad, hanem határokat állít föl neki. És tudja, és megérteti vele, hogy miért kell ezek között a határok között élni és mozogni, de azok között mozoghat. Nem kell, hogy azt érezze, hogy be vagyok zárva egy börtönbe. A kereszténység nem egy börtönbe zárt világot kell élnünk, hogy jaj, jön az Isten, és rám fog sújtani valamivel, hanem Isten felállítja az élhető határokat, és ezek között mondja, hogy szabadon mozogjál. De tud, hogy hol vannak a határaid. És megmerem kockáztatni, hogy ezek a határok nem is egyformák. Valakinek el lehet menni egy picit tovább, ahová én már nem mehetek el. És látjátok, a kereszténység pontosan ettől egy felnőtt vallás. Ez egy felnőtt vallás. De nem ilyen gyereki módon berágja a szánkba Isten, hogy mi az, amit csináltunk, meg mi az, amit nem. Hanem azt mondja, hogy gondolkozz. Ismerd meg a határait, a mozgásteredet. És tisztelj engem mindenek felett. Malakiás könyvének az első fejezetéhez végére érve, már világosan láthatjuk azt, hogy mi a különbség az igazi, és mi a különbség a hamis Isten tisztelet között. És megmerem kockáztatni, a törvényeskedő keresztényért az a hamis Isten tisztelet kategóriába tartozik, amikor az emberi mindent elmond. Bár én bevallom őszintén, hogy nem volt baj az életemnek, volt egy olyan időszak, amikor így éltem, hogy megtanultam a rendet. Látjuk azt, hogy a hamis Isten tisztelet elfogadja, illetve megveti az Istennek a szeretetét és nagyságát, a másik, az igaz, az pedig elfogadja és felismeri az Isten szeretetét az életében, és tudja, hogy az Isten nagy, és ez a nagy Isten tartja őt a kezében. Az egyik és a másik is ösztönzi a környezetét. A hamis Isten tisztelet arra ösztönzi az embernek a környezetét, hogy na, nem kell annyira komolyan venni az Istent. Nem kell azt annyira komolyan venni. De az igazi Isten tisztelet az, ami másokat ösztönöz arra, hogy én is szeretnék hinni ebben az Istenben. Hogy sugározzuk ezt az emberek között, akik között járunk, hogy én is szeretnék ebben az Istenben hinni. Mert ez jó. Ez egy izgalmas dolog. Nem egy unalmas. Végül az egyiknek és a másiknak is van jutalma. És csak az a különbség a kettő között, hogy az egyik ebben a földi világban nyeri el a maga jutalmát. Például az, hogy a hamis Isten tisztelet az embereknek akar tetszeni, hogy lássák azt, hogy az emberek, hogy én elmegyek a templomba, én ott vagyok. Jászberényben sok olyan emberrel beszélgettem, akik elmondták, hogy hát tudjuk, hogy a XY néni mindig eljár vasárnap Isten tisztelet. De ha látná a tiszteletes úr, hogy otthon milyen? Na, látjátok, ez az, nem ezt akarja Isten. Nem kirakat kereszténységet akar, hanem valamit, ami belőlünk fakad. Az igazi Isten tisztelet pedig az Isten elismerését keresi. És éppen ezért tőle várja a jutalmat, nem az emberektől. És még az emberek néha nem ismerik el, vagy nem jutalmazzák meg az embert azért, mert hisz Istenben, abban bizonyosak lehetünk, hogy minden dolog, amit csinálunk, amit az Istenért teszünk, az fel van ott jegyezve nála, és nem feledkezik meg róla a maga idejében. Megadja a maga jutalmát. Kedves testvéreim, hagyj fejezem be azzal, hogy vizsgáljuk ebben meg magunkat. Hogy mi hogy állunk? Melyik a mi útunk? A hamis, vagy az igaz? Mert az Isten azt szeretné, hogyha mi mindannyian felismernénk az ő szeretetét. És tudnánk azt, hogy mi az egy hatalmas Isten előtt éljük az életünket, aki mindent lát. És hogyha ott van bennünk egy pici félelem, egy picit azt érezzük, hogy zavar bennünket az, hogy az Isten mindent lát. Akkor azt gondolom, akkor vannak dolgok az életünkben bizonyára, amit rendbe kellene tenni. De ha azt érezzük, hogy ez jó, hogy az Isten mindig lát, és számon tartja az életemet, és gondoskodik rólam, és törődik velem, akkor azt gondolom, hogy akkor soha nem fogunk attól félni, hogy az Isten mindig lát, hanem ennek nagyon is örülünk. És ezért tudjuk dicsérni és magasztalni a mindenható Istent. Így legyen. Amen. Gyertek most.